Ez itt a Pozsonyi Podcast 38. adása, én Szalai Zoltán vagyok, üdvözlöm hallgatóinkat. A Sputnik V vakcina és a közelmúltbeli titkosszolgálati akció kapcsán került ismét a figyelem középpontjába Oroszország kapcsolata közép-európai térséggel, azon belül is főként Magyarországgal. Budapest 2010 óta különösen jó kapcsolatot ápol Vlagyimir Putyin Oroszországával, aminek egyik legtöbbet emlegetett példája a paksi atomerőmű orosz kivitelezésű bővítése. Hogyan alakul a magyar-orosz barátság a pandémia közepette és az orosz titkosszolgálati akciók lelepleződése után? Erről beszélgetünk Eszbíró Zoltán Oroszország szakértővel, akit üdvözlök az adásban. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat.
Jó napot kívánok, nagyon szívesen.
Magyarország volt az első Európai Uniós tagállam, amely oltani kezdett a Sputnik V vakcinával, annak ellenére, hogy az Európai Gyógyszerügynökség még nem engedélyezte ezt az oltóanyagot. Hogy látja a magyar és az orosz kormány közötti jó kapcsolatokból, ezekre a kapcsolatokra való tekintettel várható volt, hogy Magyarország kap elsőként a Sputnikból?
Talán még mielőtt erre válaszolnék, pontosítanék, mert ugyan, ha jól tudom, Szlovákia vásárolt, sőt kapott is 200 ezer dózist, de maga az oltás nem kezdődött el Szlovákiában, hogyha nem vagyok félreinformálva. Tehát az Európai Unión belül egyedül Magyarország az az ország, amely nem csak kifejezte ilyen szándékát, hogy vett is, és el is kezdett vele oltani, de további ilyen EU-s ország nincs. Vannak ugye Ausztria és Németország egy-egy tartománya már bejelentette, sőt, hát januárban Merkel kancellár, amikor telefonon értekezett Putyinnal, akkor ígéretet tett arra, hogy segít az európai bevezetésében a Sputniknak, sőt adott esetben esetleg még a németországi gyártásában is, de hát semmi nem történt abban a tekintetben, hogy ezekben az országokban nem kezdődött el az oltás, és bár vásárlási szándékukat mások is bejelentették, de például a német politikusok minden egyes alkalommal hozzákapcsolják azt a kitételt, csak azok után, hogy az Európai Gyógyszerügynökség megadta az engedélyét. Tehát ilyen értelemben Magyarország az EU-n belül kétszeresen is kivételt jelent, egyfelől, hogy már oltanak, és annélkül oltanak, hogy az Európai Gyógyszerügynökség erre vonatkozóan a szükséges vizsgálatokat elvégezte volna. Ami pedig a kérdését illeti, hát az elmúlt évek eseményei nem teszik meglepővé mindaz, ami történt. Nyilván Oroszország erősen érdekelt volt abban, hogy a vakcináját, aminek a minőségét én nem akarom kétségbe vonni, már csak azért sem, mert nem vagyok ennek a kérdésnek a szakértője, és hogyha jól követem az eseményeket, világszerte már több mint 50 ország vásárolt, és a döntő többségében oltanak is vele. Egyelőre nem tudunk arról, hogy problémák merültek volna fel ezzel a vakcinával, de az például nagyon elgondolkodtató, hogy a legfrissebb orosz adatok szerint is a lakosság 5%-át sikerült eddig beoltaniuk. Noha 3 bejelentett vakcinájuk van, tehát a Sputnik mellett még további 2, bár mindez idáig csak a Sputnikkal történt tömeges oltás. Hát ez egy nagyon alacsony oltási szint, hogyha arra gondolunk, hogy saját vakcinájuk van, elsőként regisztrálták ezt a vakcinát még tavaly ősszel. Szóval mindez arra val, hogy Oroszország számára nem annyira a belpolitika vagy a belső egészségpolitikai megfontolások az elsődlegesek, vagy lehet, hogy fontosak, de legalább ilyen fontosak, vagy talán még fontosabbak, hogy hát a világban teríteni tudja ezt a szert. Már maga a névválasztás is, ugye emlékeztetés 57. október 4-ére a Sputnik útjára, tehát már a névválasztásában lehetett látni, hogy ezt egy komoly politikai projektnek gondolják, és hát láthatóan, ha Európában nem is, de például Dél-Amerikában, ha szabad ezt a kifejezést használom, valósággal hasít a vakcina, tehát ott több országban, Argentinától kezdve kisebb országokban oltanak, de például érdekes történet a brazíliai történet, ahol január 15-én először visszadobta az ottani egészségügyi hatóság, szakhatóság, amely az engedélyeztetést végzi, és aztán március végén ez megismétlődött. Ami ugye azért érdekes, mert itt némi párhuzamot lehet vonni a szlovákiai, illetve a brazíliai történések között, azzal a különbséggel, hogy Brazíliából olyan hírek nem jöttek, hogy az odaszállított mennyiségek minősége eltérne attól, amit eredetileg eredetileg a Lancetben, vagy a szakhatóságnak átadott próbaanyagokban küldtek volna. Ugye Szlovákia ezt is nehezményezte, nem csak a dokumentáció hiányosságát, de mert Brazíliában is valami hasonló történt az utóbbi tekintetében, tehát a dokumentációt nem tartják teljesnek, talán nem olyan meglepő, hogy olyan lassan halad az európai elfogadtatása, és igazán nem lehet Brazíliával összefüggésben azt mondani, hogy hát esetleg Szlovákiában a belpolitikai csatározásoknak a közegében hát lehet, hogy a dolgok mást is jelenthetnek, mint amit elsőre látunk. Ebben nem akarok belefolyni, mert annyira nem ismerem a szlovákiai viszonyokat, bár nekem meggyőződésem, hogy semmi másról nincs szó, csak a szakhatóság autonómiáját védve úgy járt el, ahogy egy szakhatóságtól elvárható, és felteszem, ugyanezt történt Brazíliában. És ehhez képest nagyon érdekes a magyar helyzet, ahol pillanatok alatt megtörtént az elfogadtatás, ami különösen annak fényében érdekes, hogy még tavaly december végén annak az intézetnek a vezetője, amely kifejlesztette a Sputnikot, Alexander Ginzburg akadémikus, egy állami hírügynökségnek, a RIA Novosti-nak nyilatkozott, és azt mondta, hogy valószínűleg a harmadik körös klinikai vizsgálatukat nem fogjuk tudni befejezni, mert hogy időközben megkezdődött a tömeges oltás Oroszországban, és sokan, akik eredetileg vállalták, hogy abban a kísérleti folyamatban a harmadik klinikai körben részt vesznek, 30 ezer embert készültek vakcinával beoltani és 10 000 placebóval. Miután megtudták, vagy sejtették, hogy placebóval oltották be őket, dezertáltak. Tehát kiléptek a kísérletből és beoltatták magukat vakcinával. És ez gyakorlatilag hát nagyon kétségessé tette, és erről nyilatkozott nyíltan egyébként Ginzburg akadémikus, hogy hát hogyan is tudják ezt befejezni, kiértékelni, és ott utalt erre a RIA Novosti-nak december végén adott interjúban arra, hogy az egészségügyi minisztérium engedélyével valamit ott módosítanak a kiértékelés feltételrendszerén. Tehát amit látunk Brazília, Szlovákia esetében, illetve az Európai Gyógyszerhatóság esetében, ahol időről időre arról beszélnek, hogy talán nem teljes a dokumentáció, lehet, hogy éppen ezzel a Ginzburg által tett nyilatkozattal hozható leginkább összefüggésbe, de még egyszer szeretném hangsúlyozni, én semmilyen formában nem akarom kétségbe vonni ennek a szernek a megbízhatóságát és hatékonyságát. Vicces is lenne, hogy történészként én ilyenre ragadtassam magam. Én a dolognak a politikai környezetéről beszélek, és amit elmondtam, az csak ebben a kontextusban és ebben az összefüggésben értendő.
Egy kérdés erejéig még térjünk vissza erre a számadatra, az oroszországi átoltottsága kapcsolatban, mert ez szerintem nagyon érdekes. Mit lehet arról tudni, hogy vajon ezt döntött mértékben inkább a lakosság oltásokkal szembeni bizalmatlansága okozza, vagy mennyiben járul ehhez hozzá a rossz állami oltási stratégia?
Könnyű helyzetben vagyok, mert nemrégiben a Levada Közvéleménykutató Intézet megkérdezett orvosokat pont erre vonatkozóan, hogy minek tulajdonítják, hogy ilyen lassan halad az oltás, és ők lényegében több mindenre hivatkoztak, de három fő okot neveztek meg. Az egyik az oltással szembeni általános bizalmatlanság, hát ez nyilván nem csak Oroszországra jellemző, ilyen lehet, hogy nem ilyen arányban, de hát Magyarországon is, és felteszem Európa más országaiban is lehet tapasztalni. A másik ok az a kifejezetten az orosz oltással szembeni fenntartás. Ez persze tudni kell, hogy az orosz emberek, ha betegek és gyógyszert kell vásárolni, és anyagi lehetőségeik megengedik, akkor soha nem az oroszt választják, hanem valamilyen külföldi szert. Tehát van egy általános bizalmatlanság a farmaceutológia, tehát a gyógyszerészeti iparágukkal szemben. Tehát a második ok, lehet, hogy meglepetést okozóan, tehát az volt, hogy magával az orosz gyógyszerrel, vakcinával szemben van fenntartás, és a harmadik pedig, hogy vakcina hiány. A vakcina hiány ugye abból keletkezik, hogy óriásiak a különbségek, a regionális különbségek a vakcinához való hozzáférést illetően. Moszkvában semmi akadálya nincs, hát a magyar televízió már nem tudom hány napja arról számol be, hogy Németországból vakcina turisták érkeznek Moszkvába, és adatják be maguknak a Sputnikot. Valóban Moszkvában a plázáktól kezdve számos helyen adnak be Sputnikot, miközben régiókban nagyon sok helyen várakozni kell, és ezzel függhet szerintem össze az is, hogy nagyon ellentmondásos az a kampány, amit Oroszország ebben az ügyben visz, mert ha nincs elég vakcina, otthon legalábbis, akkor milyen kampányolni, mert úgyse tudok oltani. Na most itt ugye fölmerül még egy kérdés, hogy kelt-e ez bármiféle társadalmi feszültséget? Nem kelt, és ennek az az oka, hogy március elején adta közre, ugyancsak a Levada Közvélemény Kutató Intézet, ugye megkérdezettek 62%-a nem akarja oltatni magát semmivel. 30% mondja azt, hogy igen. Na most ilyen körülmények között nyilván egy olyan kampányt kellene folytatni, amivel meggyőzik a lakosságot, hogy ez mennyire fontos. Hogy ez a kampány nem erőteljes, az valószínűleg nem csak a vakcina, a relatív vakcina hiány, hazai vakcina hiányal függhet össze, de talán azzal is, hogy Oroszország a második hullámon most van túl, most van lecsengőben. Ugye az első hullám idején a legnagyobb napi betegszám az 10 000 körüli volt, a második hullám idején a legnagyobb betegszám az majdnem elérte a 30 000-et. Ez a második hullám most lecsengőben van, de a Sberbanknak, a legnagyobb orosz lakossági banknak, és egyben legnagyobb kereskedelmi banknak van egy kutatóintézete, amelyik néhány héttel ezelőtt közeladott egy jelentést, és abban azt prognosztizálták, hogy a harmadik hullám Oroszországot április második felében éri el. Egyelőre nem látni ennek jelét, nem is tudjuk, hogy ez a prognózis beteljesül-e vagy sem. Mindenesetre egyelőre nem látni jelét, de ha bekövetkezik, akkor valószínűleg látva a többi országok esetét, akkor a harmadik hullám az pusztítóbb lehet, mint az előző kettő. De egyelőre a harmadik hullám előtt vannak, már amennyiben egyáltalán lesz harmadik hullám.
Említette a Sputnik vakcinának a külpolitikai jelentőségét. Hogy látja, nagy szolgálatot tesz Magyarország Oroszországnak a Sputnik népszerűsítésével?
Hát szerintem ennél többre számíthatott Oroszország, mert ahhoz képest, hogy magyar részről nagyon gyorsan bejelentettük a vásárlási szándékunkat, és vettünk is, és folyamatosan szállítják a Sputnikot Magyarországra, és oltanak is, ahhoz képest az, hogy német és osztrák részről bejelentettek hasonló szándékot, de minden egyes alkalommal kikötve nyilatkozatok kapcsán, hogy csak az Európai Gyógyszeri Ügynökség engedélye után, hát áttörést, ami az Európai Uniót illeti, Magyarország nem tudott előidézni. Európában, ha jól látom, akkor Szerbia, mint EU-n kívüli ország halad hasonló menetrend szerint, mint Magyarország, nagyon gyorsan vettek, széles körben oltottak Sputnikkal, és hát ezen kívül nyilván az egykori szovjet belső periférián, leszámítva a balti államokat, illetve Ukrajnát, amelyik a konfliktus miatt nem hajlandó orosz vakcinát vásárolni. Valószínűleg, hát az első között jelentette be és vett is Belarusz, tehát a fehér oroszok azok vásárolnak és oltanak, és hát az a benyomásom, hogy főleg az egykori szovjet közép-ázsiai térségben a legszegényebb egykori szovjet tagállamok alig, ha nem Sputnikkal fognak oltani. Nyilván ez az, ami logisztikailag is, meg anyagilag is a legkönnyebben hozzáférhető, de úgy egyébként nem látom, hogy Magyarország lett volna az, amelyik hát igazi lendületet adott volna ennek a külső terjesztésnek. Európában legalábbis ezt az áttörést hát legalábbis egyelőre nem látom.
A keleti vakcinák kapcsán is előkerült a keleti nyitás stratégiájának a témája Magyarország külpolitikája kapcsán. Beszéljünk egy kicsit erről. Ön szerint jelen pillanatban hogy látszik ez? Mit vár tulajdonképpen Orbán Viktor Vlagyimir Putyintól és ennek a barátságnak az elmélyítésétől? Inkább politikai téren vár hasznot ettől a témától, vagy inkább gazdasági kérdések vannak itt a háttérben?
Hát nyilván az elején mindkettőben lehetett. A politikai téren, és itt feltételezéseket fogok tudni csak megfogalmazni, politikai téren szerintem azt gondolhatta Orbán és környezete, amikor 2010-ben kormányra került, és azóta a harmadik ciklusában irányítja az országot, hogy Oroszország noha épp akkor jött ki a 2008-9-es globális válságból, amelyik a G20-as csoportban a legerőteljesebben sújtotta Oroszországot, nagyon jelentős volt a visszaesés, is, de nagyon imponálónak tűnt az, amit 2000 és 2008 nyara között az orosz gazdaság produkált, évi 7-8%-os GDP növekedés, a tartalékállományának, a nemzetközi tartalékok hihetetlen ütemű gyarapodása, tehát azt a benyomást kelthette a magyar miniszterelnökben, hogy itt, ha az Európai Unió bizonyos forrásokat megvonna, vagy korlátozna, akkor lehet, hogy Oroszország lehet az, aki tőke transferrel segíteni tudja Magyarországot, vagy legalábbis a kormány politikájának bizonyos célkitűzéseit. És hát volt egy politikai elképzelés is, azt hiszem, hogyha mögöttem ott áll Oroszország, mint egy jelentős gazdasági és a nemzetközi politikában komolyan vendő hatalom, akkor talán én is nagyobbnak tűnhetek. Tehát ennél többet én nem nagyon tudok beleképzelni. Itt ugye Magyarországon sokszor sokfélét elmondtak azzal kapcsolatban, hogy biztos valami kompromitáló anyag lehet Orbán Viktorra vonatkozóan az oroszok kezében, és így tovább, és így tovább. Én ebben kezdet-kezdetétől nem hittem, arról már nem is beszélve, hogy történészként, hát ilyen feltételezésekről akkor érdemes először beszélni, hogyha bármiféle bizonyíték vagy dokumentum lenne az ember kezébe. Itt a fantáziámat nem szeretem ilyen tekintetben meglódítani. Én inkább arra gyanakszom, hogy érezték már 2010 után nagyon gyorsan különböző területen alkotmánymódosítás, választási szabályok átírása, média területén tett változtatások, tehát nagyon gyorsan konfliktusok keletkeztek, és hát nyilván Orbán is környezete azt gondolta, hogy ha mögöttünk van Oroszország, és azt hitelt érdemlően elő tudjuk adni, akkor mi is talán nagyobbnak tűnünk, és egy ideig szerintem benne volt ez a gazdasági várakozás, és hát leginkább a paksi beruházás kapcsán lehet azt a feltételezést megfogalmazni, hogy ez bizonyos értelemben egy ilyen alternatív anyagi forrás akart lenni. Miközben hozzátenném, hogy hát Oroszország lehet, hogy 2010-11-ben még azt a reményt kelthette, hogy visszatér a globális válság előtti gyors gazdasági növekedés pályájára, 4,5% körüli volt mindkét évben a GDP növekedése, de már 2012 első negyedévétől lehet látni, nincs még ukrán válság, nincsenek szankciók, a kőolaj ára éves átlagára még $100 fölött van, tehát az egekben van. Ennek ellenére az orosz gazdaság 2012 első negyedévétől még a statisztikai saját hivatalos statisztikai adataik szerint is negyedévről negyedévre csökken. Tehát lehet látni, hogy az a modell, amelyik a globális válság előtt nagyon hatékonynak bizonyult, és valósággal röpítette az orosz gazdaságot, az kimerítette tartalékait, tehát nem konjunkturális, hanem strukturális okai vannak a növekedés lassulásának, és most az elmúlt 5 év átlaga az pedig még az 1%-ot sem éri el. A tavalyi évet 3,5%-os recesszióval zárták, ami egyébként számú kellemes meglepetés az év elején a tekintettel a pandémiára, azzal számoltak, hogy akár még két számjegyű is lehet a visszaesés, ehhez képest ez az előzetes adat, amit nyilvánosságra hoztak, és 3,5%-os recesszióról szól, az kivetten jó adat. A problémát nem is ez jelenti, hanem minden komolyan vehető prognózis arról szól, hogy a következő években, és ez középtávon szinte teljesen biztos, tehát a következő 5-6-7 évben 2%-nál nagyobb éves növekedést nem fognak tudni elkönyvelni, de inkább 1,5% lesz az a 2%, és egy fejlődő országban, tehát nem nagy jövedelmi országban, ez egy lassú, nem dráma lesz, de ez egy nagyon lassú növekedés, ami valószínűleg azt jelenti, hogy a globális átlag arat marad hosszú éveken keresztül, tehát megint nem felzárkózóban lesz Oroszország. Épp ellenkezőleg, és hát erre a pályára igazán ők 2014-ben az ukrajnai beavatkozással kerültek. Ugye az ukrajnai beavatkozás nyomán. Én nem látok semmi olyan nyereséget, leszámítva, hogy a rezsim átmenetileg stabilizálni tudta a helyzetét és belső elfogadottságát. Ezen kívül sem a GDP adatokban, sem a reáljövedelmekben, a reáljövedelmek 8. éve csökkennek, 19-ben volt egy minimális növekedés, de lényegében az ukrajnai beavatkozástól a reáljövedelme a társadalomnak csökken, most már kumulálta a jócskán 10% fölött van 13-hoz képest. A jövedelmi és a vagyoni különbségek nem szűkültek, hanem tovább nőttek, szóval technológiai értelemben lemarad, külső befektetések lényegében teljesen eltűntek, miközben az ukrajnai válság előtt 70 milliárd dolláros volt a külföldi közvetlen működőtőke, ez teljes egészében eltűnt. Szóval én bármerre nézek, semmiféle értelmét vagy hasznát nem látom a rezsim önstabilizálásán túl, ami a társadalom többsége számára előnyt hozott volna. Megszereztek 27 ezer négyzetkilométert a 17 millió négyzetkilométerükhöz, ami 0,15%-os növekedés. Szóval a 21. század elején ekkora területnek ilyen euforikusan örülni, hát őszintén szólva az a pillanatnyi helyzet totális félreértése. Úgyhogy a rezsimnek haszna volt belőle, de csak átmenetileg. 17 őszétől lehet látni, hogy folyamatosan csökken Putyin elfogadottsága. 18-ban ugye a nyugdíjreformmal nagyon nagyot zakkant, nagyot esett a már egyébként is meginduló folyamat a népszerűségét illetően. És hát az emberek érzik, szóval 7-8 év után azért leesik a tantusz, hogy a reáljövedelmek csökkennek. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy kicsit félreértett Oroszország és félreértett orosz pálya lehetett a magyar megfontolások mögött, amikor ezeket a kockázatokat nem mérték föl, és azt gondolták, hogy a 2000 és 2008 közti dinamikus növekedés ez tartós lesz, és Oroszország, bár nyilván a saját érdekeit hatékonyan fogja védeni, mégsem egy ilyen párja államként fog föllépni, mint amilyen státuszban hova tovább sodródott az elmúlt években.
A magyar-orosz történelmi kapcsolatban még azért érdemes szót ejteni arról is, hogy hát végülis a történelmi tapasztalatok azok nem alapozzák meg ezt az orosz barátságot, elég csak 1956-ra gondolunk, amit ugye a magyar kormány is elég gyakran hivatkozik. De hogyan alakult Oroszország elfogadottság, az Oroszországhoz való viszony a lakosság szempontjából Magyarországon a rendszerváltás óta?
Érdekes ezzel kapcsolatban, vannak erre vonatkozó kutatások, és hosszú időn keresztül azt mutatták, hogy sem ellenszem, sem pedig rajongás vagy szeretet nem jellemezte ezt a viszonyt, inkább egy ilyen közömbös, neutrális volt az oroszok megítélése. Röviden, ha le kellene írni az első évtizedeket a rendszerváltás után, tehát az első kettőről többé-kevésbé általánosságban állítható, hogy itt voltak, elmentek, jól tették, és körülbelül ebben össze is foglalódott. Nincs különösebb súlyos sérelem, nyilván mindenki emlékében 50-56, időnként eszébe jut a 19. század, tehát az 1849 is, de nyilván érzelmileg 56 is már annyira messze van, hogy ez nyilván nem párbaállítható a 68-as Prágával és a csehek és szlovákok mondjuk intenzívebb érzelmi emlékezetével, és hát nyilván nem párbaállítható a balti államok vagy Lengyelország sokkal összetettebb, sokkal mélyebb, sokkal ellentmondásosabb oroszokkal kapcsolatos tapasztalataival. Tehát ez volt az uralkodó. De azt meg lehetett figyelni, hogy általában a jobboldali szavazó az inkább nagyobb fenntartással volt a függetlenné vált Oroszországgal szemben, mint általában a baloldali, vagy talán még a szociálliberális, tehát a liberális tábor egy része is. És az érdekesen változott, mert hogyha például valaki folyamatosan nézi a magyar köztévé hírműsorait, akkor egy kicsit az a benyomásom, talán nem is kicsit, hogy Oroszország státusza olyan, mint a halott emberé, hogy róla vagy jót, vagy semmit. Tehát lényegében, ha valaki a köztévé adásaira hagyatkozik, és ez valószínűleg igaz, bár nem hallgatok most már jó ideje közrádiót, de megengedem magamnak ezt a feltételezést, mert annyira egy kézből irányítják ezeket a világokat, hogy igazán reális képet, csak egy picit is kritikus képet arról, hogy milyen belpolitikai, milyen gazdasági viszonyok jellemzik Oroszországot, nem kap az a hallgató és néző, aki hát alapvetően ehhez a Fidesz táborhoz tartozik, és az a furcsaság következett be, hogy Putyin rendkívül népszerű a magyarok körében. Hát úgy könnyű egyébként népszerűnek lenni, hogyha valóságos viszonyokat nem ismered, amit a rendszere teremt. Az a hát sok tekintetben 2012-től felettébb represszív autokrácia, ami létrejött Oroszországban. Szóval az a furcsa helyzet állt elő, hogy a Fidesznek sikerült az, ami lehetetlennek tűnik, hogy a jobboldali szavazók lettek inkább megengedőek, elfogadóak a mai Oroszországgal, és a szocialista és liberális tábor, szavazótábor az, amelyik nagyobb fenntartásokkal. De azt kell, hogy mondjam, hogy nincs egy érzelmi gyűlölete mögött. Tehát még azok is, akik fenntartásokkal, tartással fordulnak, vagy azok sem igazán az oroszok ellen, hanem a kormányzati politika, tehát a putyini rendszer ellen. Nyilván ez elemi intelligencia kérdése, hogy ezt világosan elkülönítse az ember, amikor beszél, hogy most a rezsimről van-e szó, vagy azokról az emberekről, akiknek jelentős része elszenvedője ennek, és maga is tudatában van. És ezt látjuk Oroszország tekintetében, hogy nő, ha nem is olyan hihetetlen ütemben, de nő, akik nagyon önkritikusan képesek megítélni már a putyini rendszert. Kisebbségben vannak, még valószínűleg évekig kisebbségben maradnak, de hát az orosz társadalom is azért olyan emberekből áll, nem jelentéktelen részben, akik pontosan tudják, hogy milyen viszonyok közé kényszerítették be őket.
Miután kiderült, hogy orosz titkos ügynökök robbantásos merényletet követtek el Csehországban 2014-ben, megváltozhat ennek a régiónak a viszonya Oroszországhoz ezek után?
Hát érdekes ez a helyzet, mert ahogy láttam, hogy a Szlovákia az nagyon gyorsan, hivatalosan szolidaritást vállalt, sőt ki is utasított nem is egy diplomatát Pozsonyból. A balti államok tették ezt meg. Lengyelországban, ha jól láttam, a helyzetet az bonyolítja, hogy van egy külön történetük, ami miatt talán nem került sor most közvetlen kiutasításra, de a lengyelek is jelezték a szolidaritásukat. Ehhez képest az első magyar reakciók, megszólalt a magyar külügyminiszter, de hát olyan nagy általánosságokban beszélt, és hát kicsit késlekedve a miniszterelnök is szolidaritásáról biztosította Prágát, hogy lesz-e hosszú távú következménye a történetnek, nehéz megítélni. Az azért mégiscsak elgondolkodtató, hogy lehet, hogy nem közvetlenül cseh intézmények, állami szervek, objektumok volt a célpont, bár a cseh állam tulajdonában lévő raktáról volt szó, amit, ha minden igaz, egy bolgár fegyverkereskedő bírelt. Na de az tényleg nonsens és elfogadhatatlan, hogy egy szuverén állam területén egy másik ország titkosszolgálata olyan akciót hajtson végre, amiben emberek halnak meg, és jelentős anyagi kár keletkezik. Szóval ez azért, hogy is mondjam, nem is nagyon értem egyébként az orosz titkosszolgálatokat, hogy ilyen akcióra miért szánja el magát olyan országok területén, amely országokkal egyébként teljesen normális, tárgyszerű kapcsolatot tudna fenntartani. Szóval ebben a történetben ez a nyugtalanító, hogyha épp úgy gondolják a Kremlben, hogy ez az ár is akár megfizethető, akkor egy pillanatig nem gondolnak arra, hogyha kiderül, akkor ez milyen következményekkel járhat. Egyébként, hát nem tudom, hogy a szlovákiai hallgatók látják, de talán két napja bejelentették, hogy az egyik ellenintézkedése Oroszországnak az, hogy felfüggesztik a cseh sörök importját, ami ugye megint csak ugyanazt idézi elő, ami már 2014 augusztusában megtörtént, hogy egy csomó mezőgazdasági és konzervipari termék importját, ami az Európai Unióból bonyolódott le Oroszországgal, felfüggesztették, hát ezzel a saját lakosságukat sújtják. Szóval olyan furcsa, fel nem foghatatlan, hogy hát nyilván ezek az emberek, akik erről döntenek, hát nekik is tudni kell, hogy ez a saját lakosságát sújtja, a saját lakosságát fosztja meg valamitől. Én őszintén szóval bízom abban, hogy néhány hónap vagy fél év elteltével egy kicsit rendeződik ez a kapcsolat. Csak azt kell, hogy mondjam, hogy Oroszországnak azért a térség sérelmei, fájdalmai iránt azért nagyon megértést kellene mutatni. Tehát én azt például megértem, hogy a második világháborús áldozathozataluk az egy olyan fájdalom, egy olyan trauma, ami miatt ők tiszteletet követelnek, és az én olvasatomban ez teljesen rendjén is van, de az a helyzet, hogy hát itt a térségnek, a Baltikumtól le egészen a Balkánig azért vannak olyan népei, akik a szovjet politikai felügyelet alá kerülve, hát komoly sérelmeket szenvedtek el, és azok érzékenységére is jó lenne tekintettel lenni. És ha ez egy picit is játszana az orosz politikába, akkor talán meggondolnák azt, hogy például egy szuverén állam területén, Csehország területén ilyen akcióra szállják el magukat.
Végezetül még egy kérdésre térjünk ki. Magyarországon is megfordultak az orosz ügynökök úton Csehországba, 2014-ben. Mennyire lehetnek Magyarországon aktívak az orosz titkosszolgálatok?
Hát erre nehezen tudnék válaszolni, sőt, hogyha most arra kérdezett volna rá, hogy mekkora a teljes állománya a budapesti orosz nagykövetségnek, arra se tudnék válaszolni, hogy hányan diplomataként, hányan kisegítő személyként szolgálnak itt. Nem hiszem, hogy olyan nagy különbség lenne Prága és Budapest között, bár sokan azt mondják, és ezt évek óta a nyilvános sajtóból is sejteni lehetett, hogy Prága egy ilyen kiemelten fontos központ volt az ő kémtevékenységükben. Talán Budapestről ezt nem lehet elmondani, bár ha arra gondolok, hogy néhány évvel ezelőtt az Orbán kormány megengedte, hogy azt a Nemzetközi Fejlesztési Bankot, amit újra életre keltettek még a KGST korszakából, és amelyikben hát a vezető szerep egyértelműen Moszkváé, szóval ennek a központja ez itt lesz Budapesten. Egyébként egy nagyon szép palotát kaptak meg a Lánchíd mellett, ami nemzetközi szervezeteknek kijáró státuszt kap, tehát az ott dolgozó munkatársak lényegében a magyar hatóságok számára gyakorlatilag elérhetetlenek és ellenőrizetlenek maradnak. Tehát aggodalomra ok szerintem Budapest esetében is van. És hát ennél többet nem nagyon tudnék mondani, de ezt az aggasztó tendenciát azért feltétlenül aláhúznám.
A Sputnik V vakcina geopolitikai szerepe és a csehországi orosz titkosszolgálati akció kapcsán beszélgettünk az orosz-magyar kapcsolatokról, ez Bíró Zoltán történésszel, Oroszország szakértővel. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szívesen köszönöm a felkérést.
Ez volt a Pozsonyi Podcast 38. adása Szalai Zoltánnal. Kövessétek Spotify csatornánkat és Facebook oldalunkat, olvassátok a Gyennyik N-t, és továbbra is vigyázzatok magatokra és egymásra. Sziasztok!